Ja, most Heizer Tamás fogja kibontani számunkra ma reggel Istennek az igéjét. Úgyhogy Tamás, kérlek, hogy gyere, és szeretnék imádkozni, érted? Akkor jó. Drága mennyi atyánk, szeretnénk eléd hozni ezt a mai délelőttet. Köszönjük, hogy együtt közösségként dicsőíthetünk téged, együtt közösen énekelhetünk, mert te vagy a megváltunk, és mert megbízható Isten vagy, és szeretnénk a dicsőítést tovább folytatni azzal, hogy rád figyelünk, hogy igazzá tesszük az igét, ami azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, és az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen, és minden jó cselekedetre felkészített. Atyám, én imádkozom azért, hogy ahogy mondod azt is, drága Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, és ahogy láthattuk az előbb a képen azt a gyönyörű szép töltött pulykát, imádkozom Istenem, hogy így etess meg bennünket most ezen a délelőttön a te igéddel, és azért is imádkozom Istenem, hogy tudjuk alkalmazni ezt. Kérlek, adj így a Tominak a szent lelket, hogy tudjál rajta keresztül is szólni az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen. Köszönöm szépen, Gabi. Ja igen, a gyerekek kimehetnek. És Isten áldjon benneteket, gyerekek, ott kint, érezzétek jól magatokat. Én pedig így annyit mondanék vezetőképpen, hogy a Gabi is imádkozott értem, az otya is imádkozott értem, hogy végig tudjam mondani a mai prédikációt, mert egy betegség végén vagyok, szóval, hogyha itt köhögési ruhamot kapok, akkor ne ijedjetek meg, ez normális. Hoztam borsmentateját, zsebemben van egy cukor, és ketten imádkoztak értem, szóval remélem, hogy menni fog. És hát ilyen szempontból meg, hát bocsánat a hangomért, remélem az ige olyan lesz, mint egy töltött pulyka a hangom, meg olyan, mint egy papírtányér, de hát ha finom, akkor a kaja abból is jó tud lenni. Szóval egy olyan igét hoztam nektek, ami nekem egy, ami benne van, nem csak ebben az igében szerepel, de ami benne van, az nekem egy fontos ilyen életlecke. Valami, amit tanulok, valami, amivel birkózom. Valószínű, hogy mindannyiunkkal előfordult már, hogy küzdöttünk az elégtelenség érzésével. Hogy belekerültünk egy olyan helyzetbe, amikor átéltük azt, hogy nem áll hatalmunkba valamit megtenni, pedig nagyon szeretnénk. Szeretnénk megoldani egy problémát, szeretnénk valakinek segíteni, de mégis azt láttuk, hogy amik mi vagyunk, és amivel mi rendelkezünk, az abban a szituációban, abban a helyzetben, abban a problémában, vagy abban a krízisben, az kevés, meghalad minket. Nekem ez nem megy, nem elég az, ami nekem van, nem vagyok elég okos, kreatív, bátor, ügyes, tehetséges, egyáltalán nem áll hatalmamba, hogy itt most valamit a megoldás felé mozdítsak. Gondolom, hogy mindannyian ismerjük ezt az érzést, nem jó érzés, igaz? Tehát amikor ezzel küszködik az ember, hogy szeretnék valamit tenni, de nem tudok. Főleg akkor nagyon rossz ezt átélni, amikor valaki, akit szeretünk, aki fontos nekünk, van bajban. Úgy érezzük, hogy na most kellene valamit tenni, és nem tudok. Nem tudok. Nekünk sok ilyen élményünk volt így a családban Zsófival, leginkább a Blanka lányunkon keresztül tanultuk ezt az életleckét. Ő már eleve úgy érkezett, hogy jó néhány héttel előbb, mint kellett volna. Mint kiderült, utóbb okos volt, mert hogy a méhen belül egy fertőzést kapott, és így beindulhatott a gyógyítás. De az, amit akkor ott átértünk, az nagyon rossz volt. Eleve bekerült egy inkubátorba. Balázs megszületett, 2 perc múlva ott volt a kezembe. Egy nagyon jó érzés volt hozzáérni, megsimogatni. A Blankát meg elválasztotta egy üveglap hetekig, és csak így az üvegen keresztül lehetett őt szeretni, és nézni azt, hogy lógnak ki belőle a csövek, és nem tudtunk más tenni, csak imádkozni. Aztán évek múlva egy konferencián voltunk a Zsófival, kaptunk egy telefont, hogy Blankát elütött egy autó. Éppen ott nyaraltak a gyerekek a konferencia alatt Pécsen a szüleimnél, és ott egyből vonatra ültünk, az életem leghosszabb 3 órája volt, meg a Zsófinak is, meg leértünk. És közben azt értük át, hogy te jó lenne, ha tudnánk tenni valamit, de nem tudunk. Tehát meghalad minket ez a helyzet. Szóval, és még van a Blankával egyébként ilyen sztorim több is, de elég lesz, mert az idővel is bánni kell. De az a helyzet, hogy nem csak a személyes életünknek az ilyen normális eseményei között jelenik ez meg, hanem Krisztust követve is átéljük azt többször, hogy ahogy követjük őt, és amilyen helyzetbe belevezet bennünket, mert megyünk utána, ott ezzel szembesülünk, hogy valami olyan dolog van, ami meghalad minket, nem tudunk mi ezzel mit kezdeni. Nem tudunk mit kezdeni azokkal a problémákkal, megoldást nyújtani rá, amiket minket körülvevő világban látunk, a városunkban, a munkahelyi környezetünkben, a diáktársaink között, vagy a családban, vagy az országban, vagy egyáltalán világon. Egy csomó ilyen dolog van, és Jézus valahogy ezekben benne van, mi megkövetjük őt, és szembesülünk ezekkel a helyzetekkel. És ott van az, hogy kevesek vagyunk mi ehhez, nem tudunk mi ezzel mit kezdeni. A tehetetlenség érzése nagyon kellemetlen, mégis egy nagyon fontos érzés, egy nagyon fontos tanítómester az életünkben. Segít fölismerni néhány dolgot. Segít fölismerni a határainkat. Hogy bizony a helyzet a más nem elég mindenre, a saját életében se, mások életében sem. Tehát segít a határainkat felismerni. Segít ráébredni arra, hogy függünk másoktól. És ami a legfontosabb, segít ráébredni, elfogadni, és beleállni abba, hogy legfőképpen Istentől függünk. Hogy olyan függőségi viszonyban vagyunk vele, úgy lettünk megteremtve, és az egész élet olyan, nem tudjuk kivonni magunkat ebből az összefüggésből. De Isten igéje nem csak azt mondja el, hogy korlátozottak a lehetőségeid, törődj bele aztán ennyi, hanem arról is beszél Isten igéje, hogy amikor elérkezünk a határainkhoz, akkor egy nagyon klassz helyre érkezünk el. Ott tanulhatunk valamit, és Isten bemutatkozhat nekünk úgy, mint amikor minden jól megy, akkor úgy nem tud nekünk bemutatkozni. Be tud mutatkozni nekünk úgy, hogy amikor a határainkhoz értünk, amikor tehetetlenek vagyunk, akkor ő képes velünk tenni valami olyat, ami túllendít minket rajta, és meg tudjuk haladni önmagunkat. Meg tudjuk haladni azt az adott helyzetet, amivel egyébként nem tudnánk mit kezdeni. De fontos kérdés az, hogy min múlhat az, hogy ezekben a helyzetekben ne a mi elégtelenségünkre kerüljön a fókusz, hanem Istennek a szeretetére, az ő nagyságára, és az ő mindenre elegendő voltára, hogy ő elég mindenre. Szóval ebből a helyzetből hívja ki az Úr Jézus a tanítványait abba a sztoriba, amit szeretnék most felolvasni. Ugyanezzel szembesülnek egy helyzet, egy bizonyos szempontból egy krízis helyzet, amivel az jött le nekik, hogy hát ezzel nem tudunk mit kezdeni, Jézus, lépjünk ki inkább belőle. A Márk evangéliumának a 6. fejezetéhez lapozzatok, ha ilyen húsdi papír alapon kezelitek még a Bibliát, vagy keresétek meg a telefonon, tehát a Márk 6, és a 30. verstől olvasnám Isten igéjét, és kérlek benneteket álljunk fel, úgy hallgassuk ezt a szakaszt a Bibliából. Ez az 5000 ember megvendégelésének a története. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk. Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan sokan voltak, akik oda érkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták, és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki. Lakatlan ez a hely, az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik. Ti adjatok nekik enni. Mire ők ezt mondták neki? Talán mi menjünk el és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik? Jézus azonban megkérdezte tőlük. Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg! Amikor megnézték, így szóltak. 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba az zöld fűre. Le is ültek 100-as és 50-es csoportokban. Ekkor Jézus vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük, és a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mindannyian ettek és jól laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 tele kosárra, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyérből, 5000-en voltak, csak a férfiak. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, láthatjuk, hogy neked nincsenek azok a korlátaid, mint amik nekünk vannak. És szükségünk van arra, hogy ahogy akkor ott a tanítványokat kezdted el formálni, úgy nyúlja mi szívünkhöz is ma az igén keresztül. Rád van szükségünk, szeretnénk veled találkozni az igén keresztül is. Add meg nekünk ezt a kegyelmet, ezt a csodát a te szent lelked által. Amen. Foglaljatok helyet. Azt a címet adtam így az igei hirdetésnek, hogy hogyan lesz elég, ami nem elég. Vagy úgy is közelíthetünk hozzá, hogy hogyan teszi az Úr Jézus alkalmassá az alkalmatlan tanítványait, és milyen célból. Először, mielőtt belemennénk, szeretném egy picit, hogyha azon gondolkodnánk, hogy hát ez egy 2000 éves történet, mi közünk van nekünk ma ehhez. 2000 évvel ezelőtt történt egy ilyen, hogy Jézus több mint 5000 ember, ugye mert itt csak férfiak voltak 5000-en, valószínű, hogy többekkel ott volt a feleségük, néhányan a gyermekeik is, szóval nem tudom, nem akarok matekozni, hogy hányan lehettek, de kétszer ennyien biztos, hogy voltak. Tehát ott volt egy ilyen tömeg élelem nélkül. Tehát egy hatalmas tömeget látunk Jézus körül, oda vitte őket, ezeket az embereket Jézushoz nagyon sok minden. Érdemes ezen kicsit gondolkodni, hogy vajon miért keresték ennyire őt? Miért volt nekik ennyire fontos, hogy már elment, mégis próbálták kitalálni, hogy hova fog menni, és oda sereglettek, oda önzöllöttek mindenfelől az emberek. Hát oda vitte őket, ahogy ismerjük a történeteket az evangéliumokból, oda vitte őket egyrészt a szükségeik, a betegségeik, az életükkel kapcsolatos elakadásaik, mert hogy ilyenek is voltak nekik. Aztán oda vitte őket a reménységük, hogy talán lehet újat kezdeni, Jézus mellett, mert láttak erre példákat, hogy valakinek megfordult az élete, és ki tudott törni valamiből, és egy újat tudott kezdeni. Oda vitt őket a kínzó lelkiismeret furdalásuk, hogy talán lehetettől szabadulni. Némelyeket, hogy az életüknek az értelmére a kérdése, a választ megtalálják. Sok éhes, szomjas, beteg, kiégett, összekavarodott, céltalan, összetört életű ember ment, és kereste Jézusnak a társaságát, mert esélyt kaptak. Ezt tapasztalták az emberek, és ennek a híre terjedt, és összeverődött egy hatalmas tömeg. Azt olvassuk itt a 6. fejezetben, a 34. versben, hogy mikor Jézus meglátta ezeket az embereket, megszánta. Megszánta ezt a sokaságot. És nagyon érdekes az a szó, amit használ az eredeti szöveg, ez egy mély belső zsigeri megrendülés. Ugye előtte olvastuk, hogy Jézus éppen azt mondta, hogy na fiúk, lejárt a munkanap, most menjünk pihenni, beülünk valahova egy klassz mekibe, és akkor kibeszéljük, hogy kivel mi történt, és kicsit lazítunk végre, dolgoztunk eleget. Na most mire odaértek a mekibe, ott volt egy hatalmas tömeg. És várták Jézust, hogy segítsen nekik, és Jézus felülírta a tervét, és azt mondja itt az ige, hogy egy mély belső zsigeri megrendülés volt benne. Jó helyre mentek ezek az emberek. Valakihez, aki együtt érzett velük. Akinek fontos volt, hogy mi van velük. Nem mondta, hogy záróra van, lehúztuk a redőnyt, tessék hazamenni, majd gyertek holnap. Tehát jó helyre ment ez a tömeg, mert Jézusnál megtalálták azt, amit kerestek. Na vannak-e ma ennek aktualitásai? 2000 éve jobb helyé vált a világ. Tehát ami akkor ott az embereket oda vitte Jézushoz, az ma van-e vagy nincs? Azóta a világ jobb hely lett? Hát nehéz néha szembesülni ezzel a kérdéssel, és nem tudom én hányan szoktátok nézegetni az ezzel kapcsolatos adatokat, híreket, statisztikákat, hogy mi zajlik ebben a világban. Miközben az életünket éljük úgy, ahogy nagyon jó körülmények között, hogy az egész világra vetítve nézzük itt Magyarországon, meg a világ sok más pontján, főleg ahol a keresztények többségben éltek eddig. De milyen hely ez a világ ma? Ha csak nézzük az alkohol kérdését, azt mondják a magyar statisztikák, hogy 2-2,5 millió problémaívó van ma Magyarországon, közöttük egyre több a nő. Egyre több a nő. 1 millió ember ebből a 2-2,5 millióból masszív alkoholista. Körülbelül 340 000 emberre becsülik azokat, akik végstádiumban vannak, és nem lehet rajtuk segíteni. Olvastam egy másik cikket, ellenkező oldalról nézi ezt a kérdést, és azt mondja, hogy Ez a probléma 700 milliárd forintba kerül a magyar társadalomnak ma. Csak az alkoholizmus kérdése, hogy emberek ebbe beleragadtak, és ezzel küzdködnek. 700 milliárd forint. Nemrég olvastam egy cikket, kezdtem örülni az elején, mert az volt a bevezetőben, hogy az alkoholizmus kezd csökkenni vidéken. Mit gondoltok, miért? Miért? Nem. Leváltják a szert, kábítószerre, mert olcsóbb, a designer drogok olcsóbbak, könnyebb hozzájutni, és tartósabb a hatása. A kábítószer miatt. Na, menjünk tovább. Éhség, szomjúság. Itt volt ez a probléma ebben a történetben. Az ENSZ azt mondja, hogy 37 olyan ország van ma, amelyik kritikus helyzetben van, állandó segélyre szorulnak, hogy talpon maradjon a társadalom. Többenetes 37 ország. 950 millió embernek nincs mit ennie. A létminimumon, és ezen értenek $2, az mennyibe kerül? 570 forint körül. Itt, ahogy jöttem be, láttam, hogy egy menüt nem kapnál ennyiért itt ennél a kis büfénél, ami itt van, nem messze az összejöveteli helyünktől. Tehát $2, 570 forint, vagy az alatt élők száma már elérte az 1,3 milliárdot. Világszerte 300 millió gyerek nem kap elegendő és jó minőségű élelmet a fejlődéséért, és 11 millió kisgyerek hal meg évente az éhség és az alultápláltság miatt. Ez a mi világunk 2000 év fejlődése után. Másik téma, magányosság. Azt mondják a kutatók, szakemberek, akik ezt vizsgálják, hogy már a magányosság az egyik legkomolyabb közegészségügyi probléma lett, olyan, mint egy járvány. És van egy kutatás, amit én olvastam, hogy 26 európai országban nézték meg ezt a kérdést, és azt találták, hogy Magyarország az az élbolyban van ezen a területen. Tehát a magánytól szenvedőknek az aránya nagyon magas. És azt mondják ezek az emberek, hogy a magányosságnak az érzése az ugyanolyan, mint az éhség, a szomjúság és a fizikai fájdalom. Tehát aki ettől szenved, az ilyen. Ugye az egészben csak az az ironikus, hogy ma egy olyan világban élünk, ahol mindenkinek több száz barátja van a Facebookon. 2017-ben 40 millió rabszolga volt a Földön, amit statisztikailag számon tartottak, de tudják azt, hogy ezek a számok nem teljesen stimmelnek, mert nem lehet jól felmérni. A másik, ami ide tartozik, hogy 150 millió gyerekmunkás dolgozott valamilyen üzemben. Gyerekek millió élnek prostitúcióra kényszerítve a mi mai világunkban. Azt olvastam az egyik cikkben, hogy naponta 3 repülőgépnyi utas indul el a fejlettebb, gazdagabb régiókból, hogy ezeken a gyerekeken élvezze az életét. Férfiak és nők. Ez körülbelül, hogyha ilyen Boeing 737-essel számolunk, ez 500 utas, 1500 ember naponta. A legszerényebb bezlések szerint is évente 2 millió gyerek válik prostituáltá. Ez 5479 gyerek naponta. Aztán ez magyar, de hát a világon is lehetne keresni, hogy sokan élnek a mindennapok szintjén félelemben, mert fizikailag bántalmazzák őket. A magyar statisztikák azt mutatják, hogy a nőknek a 20%-a, tehát minden ötödik nő, aki szembe jön velünk az utcán, fizikai bántalmazást él át. Naponta 5 nő esik át egy vakkomondoron ebbe az országba. Aztán, ha megyünk tovább, hogy mik a kilátások, a következő 80 évben egész országok fognak eltűnni a térképről a tengerszint emelkedése miatt. Országok. Akkora városok, mint New York, ami önmagában nagyobb, mint Magyarország. Ilyen területek fognak eltűnni a térképről a vízszint emelkedése miatt. Mi lesz ebből? Hát vagy migránsok lesznek, vagy halottak lesznek. Amikor ilyen információkkal találkozunk, akkor igazából védekezik a lelkünk az ellen, hogy befogadjuk. Hogy szembesüljünk azzal, hogy az a világ, ahol mi élünk, és ahol mi keresztényként élünk, keresztjének vagyunk, és a hitünket gyakoroljuk, és Krisztust követjük, az a világ, az egy ilyen világ. Védekezünk ellene. Ilyenkor akarva, akaratlanul az emberen úrrá lesz egy csomó olyan érzés, amivel nehezen tud mit kezdeni. Ugye a lélektan pszichológia számon tartja a túlélőknek a szégyenét, hogy miért rohadt meg, miért nem én egy balesetbe. Nehezen tudják feldolgozni azok, akik túlélték. Mi is egy picit küzdünk ezzel, hogy miért ők éheznek, miért nem mi. Mi se vagyunk jobbak, mint ők. Nehéz ezekkel a dolgokkal jól bánni. A szégyen, a harag, a lelkismeret furdalás elkezd dolgozni bennünk, és védekezünk ellene. Azt mondjuk, hogy a mi kis világunkban élve is van elég probléma. Ugye miből áll a mi kis világunk? Egy háromszögben ingázunk, így átlag keresztényként. Család, munkahely, gyülekezet, család, munkahely, gyülekezet. Itt éljük a keresztény életünket. Na, ebben is van elég probléma nekünk is, amivel bajlódhatunk. Hát mit kezdjünk ezzel a sokkal, amit a világban lehet látni? Inkább ne olvasgassunk ilyet, és ne prédikáljanak nekünk ilyesmiről, főleg, amikor egy finom töltött pulyka volt kint az elején. Szóval, hogy nehéz ezekkel a dolgokkal mit kezdeni. De miért maradt fönt ez a történet? Hogy Jézus szembe megy egy ilyen, szembe találja magát egy ilyen éhező tömeggel, egy éhes tömeggel, és ott történik valami. Hát két dolog miatt. Az egyik, hogy Jézusról bizonyságot tegyen, hogy ő akkor és ott mit tett, és hitet ébreszen bennünk, hogy aki ő ott akkor volt, ő ugyanaz ma is, és valamivel biztos, hogy ő tud kezdeni valamit ezek a dolgokkal. A másik, hogy az egyház ráébredjen, azért maradt fönt ez a történet, hogy mi? Az egyház ráébredjen arra, ugye miért írták le az evangélisták? Nem maguknak, hanem azoknak írták le, akik az ők bizonyságtételükre megtértek, akikből az egyház épült. Hogy az egyház bármikor ér a történelemben, és bárhol él a földön, ne csukjuk be a szemünket. Mivel Jézus úgy gondolta, hogy neki köze van ehhez az 5000 emberhez, és ez egy példa nekünk ez a történet, egy meghívás nekünk, ezért nekünk is úgy kell gondolni, hogy mivel Jézusnak köze van ehhez az 5000 emberhez, Jézusnak köze van ezekhez a nyomorúságokhoz, nekünk meg közünk van Jézushoz, ezért nekünk is közünk van ehhez. Nem mondhatjuk, hogy nem nekünk. Elég, hogyha rendben van a templomunk, ki van takarítva, be van fűtve, és összejöhetünk imádkozni, énekelni, és minden a legnagyobb rendben lesz. Azt olvassuk, hogy amikor Jézus kiszállt, és meglátta ezt a sokaságot, megszánta őket. Megrendült a bensejében. Egész biztos, hogy Jézus ma is ugyanígy van egyébként ezekkel az emberi nyomorúságokkal, amiket a világban látni. A kérdés az, hogy... az ő egyház, az ő gyülekezetei szerte a világban mit éreznek, amikor ezeket látjuk, amikor ezzel szembesülünk. De ne csak az ilyen globális kérdésekre gondoljunk, mert ez tényleg egy nehéz ügy, hogy ekkora nagy dolgok, mi a túrót kezdjünk. Hát ott élnek ezek az emberek körülöttünk. Beszéltem a magányról, hogy az egyik legkomolyabb népegészségügyi problémává növi ki magát a mi kollégáink, a mi osztálytársaink, a mi barátaink, a mi rokonaink szenvednek ugyanebbe. Vagy a gyülekezet ugye segít Kárpátalján, ott is az étkezésről van szó, hogy legyen mit tenni a gyereküknek legalább egyszer naponta meleg ételt. Tehát Jézusnak megindul a szíve, megszánja őket. De nagyon érdekes nekem, hogy mégis hogyan fog hozzá ennek a problémának az orvoslásához. Kivel kezdi? Kivel kezdi a beavatkozást ebbe a helyzetbe Jézus? Aha. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit a Tibi mond. A tanítványokkal kezd. Nem a bajba került, élelem nélkül lévő emberekkel kezdi a megoldás kimunkálását az Úr Jézus, hanem a tanítványaival kezdi. Tehát Isten a világ problémáit látva, az embereknek a nyomorúságát látva, az egyházzal kezd először foglalkozni, a hívőkkel kezd először foglalkozni velünk, hogy legalább odáig jussunk el, mint ő, hogy megrendül a szívünk. Befogadjuk azt, ami szinte befogadhatatlan, és valamit kezdjünk vele. Azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Ez a következő, amit szeretnék kiemelni. Tehát Jézus nem megy el, megrendül a szíve, és azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Mit tesz ezzel az Úr Jézus? Ezzel az egy mondattal mit tesz az Úr Jézus? Ti adjatok nekik enni. Van egy tök jó javaslat, nekem nagyon tetszik. Korrekt, logikus, magától értetődő. Küldd el őket, menjenek el a plázába, aztán vegyenek valamit maguknak. Jézus meg azt mondja, nem, ti adjatok nekik enni. Hát ezzel ugye bevonja őket a problémába, és felelőssé teszi őket. Ez az, amit az Úr Jézus először is megtesz ebben a helyzetben. Elkezd dolgozni a tanítványain, és amit velük tesz, az az, hogy bevonja őket a problémába, és felelőssé teszi őket. Vagyis azt mondja nekik, hogy ez rátok is tartozik, fiúk, hogy mi lesz velük. A tanítványok azt gondolták, hogy ez nem az ő bajuk, oldják meg az emberek. Ugye azt olvastuk a 36. versben, hogy bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakra menni, ennivalót vegyenek maguknak. Vagyis ez az ő problémájuk, oldják meg ők, nekünk is megvannak a magunk problémái. Ne értsük félre, ebben a történetben is az jön ki, hogy az Úr Jézus egyedül a megoldás, nem mi. Nem a gyülekezet. Nem mi, nem az egyház. De ezzel a történettel, mintha az Úr Jézus azt mondaná, hogy nekik rám van szükségük, viszont nekem meg szükségem van rátok. Ahogy én akarom ezt a problémát kezelni, nekem szükségem van rátok. Hajlandók vagytok, srácok, beszállni? Nem akarom elspiritualizálni ezt a sztorit. De azért benne van, hogy a következő, hogy megyünk tovább az evangéliumba, a következő egyik ilyen történet az lett, hogy Jézus tanít arról, hogy én vagyok az élet kenyere. Aztán máshol az úrvacsoránál azt mondja a saját magáról, amikor a kenyeret kiosztja és megtöri, hogy ez az én testem. Ez a kenyér az én testem, amit ti éretetek megtöretik. Aztán Korintusi levél beszél arról, hogy egyébként meg mi vagyunk a Krisztus teste. Tehát egy nagyon szép, különleges, ilyen csodálatos misztérium van a kenyér csoda mögött, amit azért tovább kell gondolni. Ennek a szimbolikája benne van magában a Bibliában, és sokszor előjön. Tehát nem csak abban az értelemben érdekes ez, hogy nekünk Jézusra van szükségünk, hanem abban az értelemben is, hogy Jézus önmagát rajtunk keresztül akarja szétosztani. Ugye ti adjatok nekik enni. Erre a tanítványok ebbe a helyzetbe képtelenek. Tehát teljesen normális a reakciójuk. Ahogy ők tudják megfogni ezt a problémát, úgy nem is lehet igazából kezelni. Tehát kihibáztathatná őket, igazuk volt. A személyes életünkre gondolunk, vagy a gyülekezetünkre gondolunk, hogy a mi forrásaink mire elegendőek, akkor ez egy logikus válasz, nem? Jézus, ne, egurut a gyógyszered. Hát ezt nem tudjuk megoldani. Ez nem mi vagyunk. Tehát mi is így vagyunk ezzel sokszor. Sőt, nem csak arról van szó, hogy ők nem rendelkeztek elegendő forrással ennyi ember számára, hanem az is kiderül ebből a történetből, hogy önmaguk számára is kevés, amiük van. Ugye egyetlen kisfiú uzsonája az, amivel rendelkeztek 5 kenyér és 2 hal. Hát ez nekik is eléggé nagy önfegyelemmel beosztható. Tehát nekik sincs meg az, amire igazából szükségük lenne. És az érdekes, hogy mégis, ahogy Jézus elkezdi ezt a problémát kezelni, és a tanítványokkal indítja a probléma megoldását, a végére 2 dolog történik. Elég lesz az, ami nem elég. 5 kenyér és 2 hal elég lesz, pedig nem elég. És azok a tanítványok, akik erre nem tudtak megoldást adni, azt mondta Jézus, hogy ti adjatok nekik enni, és azt mondták, mi nem tudunk enni adni, végül mégis ők adtak nekik enni, mert Jézus az ő kezükbe tette, és ők osztották ki. Tehát egy 2 csoda történik, ha úgy tetszik, elég lesz, ami nem elég, és tudnak szolgálni azok, akik egyébként erre képtelenek. Ami nekem nagyon érdekes még ebben a történetben, amikor ezen gondolkodunk, hogy Jézus mikor kikötöttek a partra, és szembesült ezzel a tömeges nyomorúsággal, tehát megérkezett a nyomorúságnak a kikötőjébe, akkor nem azt mondta, hogy fiúk, más volt a terv. Péter, János, Jakab, forduljunk meg, menjünk el innen. Menjünk, keresünk egy másik helyet, mert ez nem az, ahol pihenni lehet. Nem is mondta azt is, hogy na most már valaki aztán szóljon Herodesnek, hogy hozzanak egy törvényt a parlamentbe, hogy ne hajléktalankodjanak már itt ennyien az országban, mert zavar bennünket ez a sok nyomorúság. Több mint 1380 család lett kilakoltatva augusztus végéig Magyarországon. Csak úgy zárójelbe. Jézus azt mondta, rátok is tartozik. Nem mehettek el szemet lesütve emellett. Tehát ez egy nagyon fontos, nagyon erős dolog, hogy velünk kezdi Jézus, belevon bennünket, és felelőssé tesz, hogy valamit tudunk tenni, és tennünk kell. Bele kell valahogy simulnunk abba, hogy ő akar cselekedni, abban, ami ma jellemzi ezt a világot. A második dolog, amit tesz Jézus azért, hogy a tanítványokat alkalmassá tegye, az, hogy a tényekkel szembesíti őket. Ugye a 38. versben azt olvassuk, hogy Jézus azonban megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van, menjetek, nézzétek meg. Tehát vagyis Jézus először a tanítványait egyfajta helyzetelemzésre hívja, egyfajta önismeretre hívja meg. Hogy akkor nézzétek meg ebben a helyzetben először, hogy nektek mi van. És hát elvégzik a házi feladatot becsülettel, be is mondják a mutatószámokat, 5 kenyér, 2 hal. Miért volt ez fontos? Miért volt ez fontos, hogy másodszor az Úr Jézus egyfajta ilyen önvizsgálatra hívja a tanítványi kört? és hogy kiderítsék ezt, hogy hát amink van, az ennyi, 5 kenyér és 2 hal. Ezek a mutató számaink, Jézus. Ez miért lehet ez fontos? Nem költői kérdés volt, tényleg várok. Aha. Igen, tehát hogy tapogassák le, hogy meddig érnek, hogy mire képesek, mire nem, hol vannak a határok. De hadd mondjam még, ez a második, amit én felírtam, az első az, amit a Gabi ma kezdte. Az első a hála. Hogy nekünk legalább van 5 kenyerünk és 2 halunk. Ez se sok, de nem tartozunk azok közé, akiknek semmiük sincs. Azért ez egy elég fontos felismerés, főleg a mai kultúránkban, amikor mi sokszor érezzük úgy, hogy annyi mindenünk lehetne, és nincs, és ez a nincs, ez a hiány az, ami a gondolkodásunkon úrrá lesz, és nem is tudjuk, hogy egyébként az egész világra tekintettel mi a földbolygón ahhoz a népességhez tartozunk, akik sokkal-sokkal jobban élnek, mint a földön élőknek a nagy száma. Tehát egy nagyon fontos fölismerés, hogy jó, lehet, hogy nem elég ekkora tömegnek, lehet, hogy nekünk is erősen úrrá kell lenni magunkon, hogy beosszuk, és mindenki egyen egy falatot belőle, de mégsem oda tartozunk azokhoz, akiknek semmiük nincs, nekünk van legalább 2 kenyerünk, vagy 5 kenyerünk és 2 halunk. Tehát ez azért a hálával elindulhatna ez a csoport, a tanítványi kör. A másik, ami ebben a helyzetben megszülethet, az pedig az alázat, ami nagyon fontos lesz, még mielőtt a csodát átélik. Úgy tűnik, hogy az Úr Jézusnak fontos volt, hogy ezt így letapogassák, és hogy összerakják magukba, hogy akármi is fog itt most történni, azzal, amink nekünk van, és rajtunk keresztül, azt azért tudnunk kell, hogyha megoldás fog születni, az nem belőlünk származik, és nem abból, ami nekünk van. Az részt vesz benne, de meghalad minket. És ez fontos, hogy ezek a tanítványok eltegyék maguknak a csoda előtt. Tehát 2 fontos visszatartó erőt is rendbe tehet itt az Úr Jézus. Az egyik lehet ez, hogy mi nem bízunk magunkban, mert nekünk sincs semmink, és rájöhetünk, hogy van valamink, ezért hálásak lehetünk. A második dolog, hogy egy picit azért a keresztény felsőbbrendűségünket is helyre teszi az Úr Jézus ilyenkor, hogy hát igen, amitek van, az fontos, de azért nem arra elég, ami most itt feladatként ránk vár, és nem fog a fejünkbe szállni az a fajta dicsőség, ami ezután következik abból, amit Jézus tesz. Tehát a továbbiakban arról szeretnék beszélni, hogy akkor hogy ment tovább Jézus a tanítványokkal. Mit tesz Jézus, hogy az alkalmatlan tanítványok alkalmassá legyenek, és egy picit ez arról szól, hogy mi is jár az életet, és követve az Úr Jézus szembesülve azokkal a szituációkkal, ami minket körülvesznek. És ha el akarjuk fogadni a meghívást, hogy ne gondoljuk azt, hogy ez nem ránk tartozik, hanem mivel az Úr Jézus úgy gondolja, hogy ő rá tartozik, ezért ránk is tartozik, milyen szív kell ahhoz, hogy az Úr Jézus akkor rajtunk keresztül valamit tegyen, bármit tegyen. Hát itt van 4 olyan dolog, amit olvasunk a 41. versben, és erről szeretnék beszélni. Ezek után azt olvassuk ugye ott, hogy ekkor Jézus vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük, és a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Tehát ez a vette, megáldotta, megtörte és átadta. 4 kifejezés. Ez az Úr Jézusnak 4 olyan visszatérő gesztusa, ami nagyon sokszor megjelenik az evangéliumban. Itt az 5000 ember megvendégelésénél, de például amikor a 4000 embernek a megvendégelésének a története van, ugyanezt a 4 elemet látjuk. Az emmausi tanítványokkal, amikor Jézus szóba áll, és utána betérnek a szállásra, és vacsoráznak, ugyanezt a 4 dolgot teszi meg Jézus, ebből ismerik föl, hogy ő végül is ő Jézus. Addig csak azt érezték, hogy hát kezdtünk újra lelkesedni, mint régen. De hogy ez a valaki, aki most elkísért minket, ez Jézus, ebből a 4 gesztusból ismerték föl. És ugyanez jelenik meg az úrvacsoránál is, amikor Jézus a saját kereszt áldozatát próbálja elmagyarázni, a tanítványok elé oda tenni. Ugyanez a 4 dolog. Ez a venni, megáldani, megtörni és átadni. Tehát az Úr Jézusnak ez a 4 ismertető jele. Hát én nem tudom, ti hogy vagytok vele, ahogy mérleget mondtam, én ebből a szempontból, és ezért mondtam, hogy tanulom ezt, én ilyen 25%-os keresztény vagyok, én a megáldani azt szeretem ebből a 4-ből. A másik 3 egy picit olyan, hogy a legszívesebben megúsznánk. De ez a mai ige arra hív, hogy bízzunk annyira az Úr Jézusba, és nyíljunk meg előtte, hogy így is jelen legyen az életünkben. Na, menjünk gyorsan végig ezeken. Tehát Jézus, aki elveszi azt, ami neki kell. Ugye azt olvastuk, hogy akkor Jézus vette az öt kenyeret. Ugye megkérdezi, hogy mitek van? Ők meg tök gyanútlanul oda viszik neki. Mit csinál Jézus? Ja, ezetek van? Na, ezt kérem. Elvette tőlük. Hát ez egy picit fura Jézus kép. Ugye a hivatalosan ápolt és gondozott közhelyekkel körbebástyázott Jézus ideának, amit az egyház néha ugye elmesél, ez az egy kicsit ellene mond. Tehát mi jobb szeretünk olyan Jézusról hallani, aki hasonlít a Mikuláshoz, hogy hoz mindenféle ajándékcsomagokat. Ad nekünk mindent, jobban szeretjük azt a Jézust, aki ad nekünk dolgokat. Férjet, feleséget, gyerekeket, vizsgaeredményeket, munkahelyet, sikert, több fizetést, bűnbocsánatot, örömet, békességet. Szóval az Jézus, aki ilyeneket ad, tök jó fej, az nekünk tetszik. De itt egy olyan Jézusról beszél az evangélium, aki rád néz, azt mondja, hogy mit van, Gabi? Aha, van egy ágyfedet. Kérem. Ugye? Tehát, hogy ez az a Jézus, akit itt látunk, ő ilyen is. Na, belefér-e a Jézus képünkbe ez? Tudjuk-e, hogy az az Úr Jézus, akire mi azt mondjuk, hogy őt követjük, ő így is tud működni? Én nagyon szeretem a C.S. Lewisnak a Narnia krónikáját, szerintem sokan olvastátok ott. Egyszer van egy olyan epizód, hogy Aslanról mondja azt, most nem is emlékszem, hogy melyik gyerek. De valamelyik, beszélgetnek a gyerekek, hogy megy el az Aslan, és hogy miért megy el. És akkor talán a Lucy mondta azt, hogy tudod, ő egy nem szelidített oroszlán. Őt nem idomították. Ő azt tesz, amit akar. És hát egy kicsit ez a Jézus jelenik meg ebben a történetben. Miért gondolkodunk így Jézusról, hogy jobb szeretjük azt a Jézust, aki inkább így ad? Hát részben a tulajdonosi szemlélet miatt, hogy az én életem az az enyém, az én vágyaim az enyém, az én pénzem az enyém, az én időm az enyém, a tehetségem az enyém, a vágyaim azok az enyémek. Az ige viszont ugye azt mondja, Korintusi Levél 6. rész 19. vers, hogy nem tudjátok, hogy nem a magatokéi vagytok. Másrészt talán azért gondolkodunk így, hogy ami nekünk van, az kevés. Az annyira hétköznapi, az annyira profán, annyira közönséges. Mit kezdene Jézus az én életemmel? Mit kezdene Jézus azzal, ami nekem van? Az olyan kevés ehhez, annyira nem szent, nem annyira különleges. Mire menne Jézus ezekkel, amikkel én rendelkezem, és aki én vagyok? Hát ez a történet azt mondja, hogy Jézus nem így lát téged, nem így lát engem. Ő neki értékes és különleges az, amin van, és aki vagyok. És tud vele valamit kezdeni, de ahogy kezdi, az az, hogy elveszi. Nem kuncsorog, nem könyörög, elveszi. Megkérdi, hogy mit van, aztán elveszi. A kérdés ugye az, hogy belefér-e ez nekünk az Úr Jézussal való kapcsolatunkban. Mit mond ez ő róla, és mit mond ez mi rólunk? Az, hogy ő a megváltónk, az oké. De ugye ez arról szól, hogy ő a mi Urunk, aki szuverén, és úgy cselekszik, ahogy ő akar. Mondd ezt az Úr Jézus neked, hogy mit van, szeretném elkérni. Ugye elvehetem, elkérhetem. Ez az önátadásnak a kérdése, hogy lehetsz te az enyém? Ugye nem tudom, hogy mire gondoltok, amikor ezeket halljátok, ezeket a gondolatokat. Tehetségedre, az idődre, a pénzedre, a szeretetedre, az álmaidra, a jövődre. Én azt javaslom inkább, így összefoglalóan, gondolj az életedre. Jézus kéri tőled. Bizonyos értelemben el akarja venni. Ő letette az életét, te érted? Korintusi levélben azt mondja Pál, hogy mi pedig tartozunk azzal, hogy ne önmagunknak éljünk, hanem aki értünk meghalt és feltámadt. Azt kérdő, hogy nekem adod-e? Mit tudunk kezdeni egy ilyen Jézussal? Mi felett vehette át a tulajdonosi jogot az életünkbe? Ugye azok az emberek, akik hatással voltak a világra, mint Krisztus tanítványai, tök mindegy, hogy ismerjük a nevüket, vagy ismeretlenek maradtak, azok átmentek ezen valahogy, hogy letették, amiük van, és akik ők az Úr Jézusnak a kezébe, és erről beszél itt ez a történet, hogy Jézus ezt megteszi, elkéri, elveszi azt, amink van, és akik mi vagyunk. Tehát Jézus az, aki elvesz. Akarod ezt, meg kell neked, akarsz-e valamit kezdeni vele? Lehet, hogy van, akinek ma ez a legfontosabb üzenet, mert az evangélium egyik része ugye arról szól, hogy Isten a bűneinket az Úr Jézusért megbocsátja, és szabadságunk lesz, új életünk lesz, egy tiszta életünk lesz, újat kezdhetünk. De az evangélium másik része azt is mondja, hogy rendbe kell tenni azt is, hogy az ember elszakadt Istentől, levált Istenről, függetlenítette magát Istentől. És éppen ezért Jézus nem csak a megváltónk, az Urunk is kell, hogy legyen. Így kerek az evangélium. És ez az önátadás, ez az, amire itt hív minket az Úr Jézus. A második dolog, amit teszi Jézus, hogy megáldja. Ugye azt olvastuk, hogy ekkor Jézus vette, és feltekintett az égre, és megáldotta. Nagyon érdekes ez a feltekintett az égre, és áldást mond. Mi történik ilyenkor? Hát valami olyasmi, hogy összeköti az Úr Jézus azt a keveset, ami itt a földön nekünk van, azzal a sokkal, ami a mennyben az atyának van. Tehát amit oda teszünk a kezébe, az ott átlényegül, és valahogy kapcsolatba kerül ez a két valóság az ő áldásán keresztül. Tehát Jézus nem csak elvesz, hanem amit kézbe vesz, azt meg is áldja. Hozzáteszi a magáét a miénkhez. És innen kezdve az történik, hogy az, amink van, és korlátozott mértékben elég, az valahogy valamilyen csoda folytán mégis ki tudja forni magát oda, hogy megvalósul belőle valami olyan, amit nem várhatnánk belőle. Számtalan ilyen csoda történt a történelemben, hogy emberek egy kevéssel elindultak, nem csak a Bibliában sok ilyet látunk. De néha hajlamosak vagyunk úgy csinálni, hogy becsukjuk két fedelet, és Isten oda beszorult. Ma már nem így működik a történet. Nem, az egyház történet is mutatja, hogy rengeteg megoldás született a világban már, azért, mert keresztények elkezdtek ebbe hinni. Kevesen tudják ma már szerintem, de az a helyzet, hogy olyan dolgok, amik a demokráciában normálisnak számítanak, alapellátásnak számítanak, azt valamikor legtöbb helyen keresztény közösségek kezdték el. Az első kórházakat, egészségházakat keresztjének hozták létre betegeknek. Olyan betegeknek, akikkel a kutya nem törődött. Mert házi orvoslás az volt, de szegényeknek kis pénzért kis gyógyítás volt. Vagy semmilyen nem volt. És keresztjének létrehoztak kórházakat. Létrehoztak iskolákat, megalapozták a közoktatást. És beszélhetnénk tovább, hogy mi mindent árvákról gondoskodtak. Azt az ellátó rendszert is, mégis az alapjait keresztjének tették le ennek, ami ma a demokráciában normális. És hát kis dolgokkal kezdték el, amit Isten megáldott, és elég lett sokkal többre. De Jézus követ egy sorrendet. Előbb elveszi, utána megáldja. Ha ez megtörténik, akkor az, amink van, az elég lehet. Nem fogjuk tudni még akkor, mikor igen mondunk Jézusnak, hogy oké, akkor kezdjük el, odaadjuk, hogy hogyan fog ez megtörténni. De meg fog történni. Ugye, amit a tanítványok először mondtak, az ugyanaz, amit mi is szoktunk. Nincs pénz, nincs forrás, nincs ember, nincsen kapcsolataink, összekötetéseink, nincs látás, nincs erő. Mi volt erre az Úr Jézusnak a válasza? Ugye azt szeretnénk, ha Jézus azt mondta volna, hogy nincs nektek? Hogy nem vettem én ezt észre, bocs? Akkor inkább én most adok nektek, jó? Ugye nem ezt mondja Jézus, hanem nincs nektek? Na menjetek, nézzétek meg mégis, mitek van. Na ugye, hogy van valami? Na most akkor én azt kérem. És utána megáldotta. Tehát először ez történt, utána jött az áldás. Ami miatt ez nagyon érdekes dolog, mert ezt a részét, ennek a négy lépésnek, ezt szeretnénk. Tehát erre nagyon könnyen zsigerből mond mindenki igent, hogy igen, áldjon meg engem az Isten, az tök jó, azt szeretném. De azt mondja az Úr Jézus, hogy igen, Tamás, de ebben én egy sorrendet tartok. Először ad oda, majd utána megáldom. És hát ez egy érdekes kérdés, hogy amikor mi szeretnénk, hogy Isten áldja meg az életünk különböző területeit, és esetleg nem ezt tapasztaljuk, nem az van-e mögötte, hogy azért nincs még rajta áldás, mert én még nem adtam azt oda. És majd, ha megtörténik, ez is megtörténhet. Add oda neki önmagadat, meg amit van, és utána tapasztalhatod, hogy az Úr Jézus megállt. Egy dolgot szeretnék tisztázni azért, hogy ez nem azt jelenti, hogy ha valamin áldás van, akkor ott könnyen mennek a dolgok, nem lesznek problémák, nem lesznek küzdelmek. Nem, lesznek. csak nem értelmetlen küzdelmek lesznek. Lesznek problémák, de nem szőnyeg alá söpört problémák lesznek, amik majd aztán visszajönnek 10 év múlva és megesznek, hanem igen, kell küzdeni, de nem értelmetlenül. Lehet, hogy kell szenvedni, de lesz értelme. Lehet, hogy kell lemondani, de nem a semmiért, hanem azt láthatjuk, hogy Isten valamit tesz ezen keresztül. Na, ezután érkezünk el a harmadik dologhoz, tehát Jézus vette, megáldotta, és utána megtörte. Tehát Jézus, aki megtöri azt, amit kézbe vesz. Ugye hát ennek van egy ilyen hétköznapi háttere, van egy praktikus oka, hogy annak idején a tanítványok, mikor éltek ott Izraelben, ilyen kövönsütött lepényeket ettek, vékony volt és törékeny, és ugye nem lehetett szeletelni, tehát nem szeletelték a kenyeret, hanem törték a kenyeret. Egyben kanálnak is használták, tök jó háziasszonyok, ugye annyival kevesebb volt a mosogatás, megették a kanalat villácska és itt utána. Ez azt jelentette. De ez a praktikus oldala, hogy a keleti kenyér az ilyen volt, és így használták. Ugyanakkor az új szövetségen áthúzódik ennek az egésznek a szimbolikája is. Ugye a legeklatánsabb, legerőteljesebb az úrvacsorai ige, amikor Jézus a kenyérről, mint az ő megtört testéről beszél. Ez a szenvedésnek és az áldozatnak a szimbóluma, a megtöretés. És hát az ige az tovább megy, nem csak azt mondja, hogy az Úr Jézusra várt ez, hanem számtalan helyen beszél az ige arról, hogy a mi megtört szívünk Isten számára valamiért kedves. És itt nem azt mondja az ige, hogy az élet töri meg a keresztényeket, hanem hogy Jézus töri meg a szívünket, az életünket, ha hagyjuk. Úgy tud Jézus megváltoztatni bennünket, hogy ezt a fajta megtörést véghez viszi bennünk. Ha mi az életünkre gondolunk, akkor ez egy félelmetes dolognak tűnik. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Ugye, oké, vegye el, áldja meg, az rendben van, de nem lehetne ezt a megtörést történetet valahogy kihagyni ebből a sztoriból? Ugye még az Úr Jézusban is felmerült ez. Amikor ott volt a Gecsemáné kertben, ő maga is kérdezte az atyát, hogy nem lehetne ezt másképp? És aztán belesimult az atya akaratába. Úgy tűnik, hogy egy ilyen összetört világban, egy ilyen bűn által leuralt világban, a megtört szív nélkül igazából nem lehet Jézust követni jól. Tehát mindenképpen, ha őt követjük, be fog következni az életünkben az, amit itt a Biblia megtöretésnek hív. József, Mózes, Péter, Pál, írtam föl egy csomó példát, most az idő miatt nem részletezem, de végignézhetjük, hogy azok az emberek, akiket Isten elhívott és használt, hogyan is mentek át ezen, és nem csak egyszer, hanem sokszor többször is. Miért van erre szükség? Hát legalább két okból szerintem, de lehet, hogy még több is eszetekbe jut. Az egyik az alázat, a másik a használhatóság. Nem tudunk helyesen kapcsolódni Istenhez, és nem tudunk helyesen kapcsolódni egymáshoz, enélkül a megtörtség nélkül. Akiknek a megtörtség nélkül zajlott ez az életében a hit, meg a vallás, azok a farizeusok voltak. Jézus tanítványai nem tudnak. Nem tudják Jézust követni, és Isten gyermekeiként itt a földön élni. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Például a gyülekezeti vezetők megtörtség nélkül csak megvetnék azokat a hívőket, akik küzdködnek az életük problémáival. Márpedig sokan fognak küzdeni nagyon sok problémával egy gyülekezetben. Bármennyire is hálát is tudunk adni, meg dicsőséget tudunk adni Istennek, párhuzamosan csináljuk a mi küzdelmeinket, és vívjuk a harcainkat. Megtörtség nélkül az egyik keresztény megvetni a másikat, hogy ő meg csak itt tart, na hát neki ez csak így megy. Egy megtört szívvel egyáltalán nem így gondolkodunk. Egy Péter, aki megtagadta Jézust, és Jézus ezt megbocsátotta nekik, apostolként tök másképp nézett a gyülekezet tagjaira, akik kínlottak különböző elakadásaikkal. Megtörtség nélkül megvetette volna őket. Ugye, mint amikor Jézus mondta, hogy el fogtok futni, és akkor mondta, hogy persze, én mindegyikre el tudom ezt képzelni, de én nem. Én kitartok melletted, Jézus. Halálra is kész vagyok miattad. Aztán megtört a szíve. És olvassátok el a Péter leveleit, hogy milyen ember lett belőle. Szóval az alázat az egymáshoz, és főleg az Istenhez való viszonyunkban nagyon fontos. A másik a használhatóság, hogy Isten úgy vegyen a kezébe bennünket, ahogy ő akar, és a gyengeségeinken keresztül lehessen ő erős. erről meg Pál ír, aki szintén átment ugye a második korintusi levélbe sok olyan dolgon, ami megtörte őt. Na nem tudom, hogy vagytok ezzel, de Jézus rajtunk keresztül akar dolgozni, önmagát akarja megosztani ma is a világgal. Sok nyomorúságra ő a válasz, de ahhoz, hogy mi tudjuk őt továbbadni, ahhoz kell, hogy legyen egy megtört szívünk, tudjunk együtt érezni emberekkel, szeretettel fordulni feléjük, nem többnek gondolva magunkat, nem keresztény göggel és büszkeséggel, hanem valódi igazi alázattal. Isten meg tudja ezt csinálni velünk. Elveszi, megáldja, megtöri az életünket, a szívünket. És ezután érkezünk el oda, ahol már a megoldás látszik működni ebben a történetben, hogy Jézus ad. Ugye ez a következő, amit olvasunk, hogy akkor Jézus vette az öt kenyeret, és két halat feltekintett az égre, megáldotta, megtörte, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék előjük. Na ez az, amiért történik minden. Hogy szétosszák a tanítványok. És itt is bejön az, hogy hát végre visszakaptuk, Jézus. Elvetted, milyen jó, hogy megáldottad, meg is törted, valahogy kibírtam. De most azért adod ide, hogy aztán továbbadjam? Azért adod oda, hogy szétosszam? Hát végre visszakaptam. Végre az enyém az életem megint. És itt ez a történet tovább viszi őket, és megosztották. És érdekes, hogy az Isten országának a logikája másképp működik, mint a világé, mert ugye a világban azért az van, hogy ha valamit odaadsz, azt elengeded, az neked tovább nincs, az valahol máshol van. Itt pedig ez a 12 telikosár mutatja, hogy valamilyen fura sokszorozódás történik, hogy nem kevesebb lesz, hanem több. És Isten ezt meg tudja tenni. Tehát adjuk oda, megáldja, megtörje, és visszaadja azért, hogy ne tartsuk meg bármit is kaptunk Istentől, hanem adjuk tovább a szeretetünket, a tehetségünket, a tapasztalatainkat, a tanulmányainkból szerzett tudásunkat, a pénzünket, az erőnket. Igazság szerint, amikor valahol ébredés zajlott a világon, és Isten országa erővel megjelent, az pont ezekből a megosztásokból történt meg, hogy keresztjének nem mentek el amellett, amit láttak, hanem az Úr Jézusba vetett hittel beleléptek, és tettek valamit. Na, ezen a ponton érdemes ugye a kosaraknak a tanítása, hogy nem leszünk kevesebbek, többé válunk mi is, és több lesz abból, ami kevésnek bizonyult. Tehát ilyen az Úr Jézus által megálmodott gyülekezet. Nem egy világ és egy politikai, gazdasági hatalommal teljes közösség ez, de egy igazi szellemi erővel, hatalommal bíró közösség, ami nem belőlük fakad, belőlük az az önátadás fakad, és amit Jézus velük végigcsinál, viszont rajtuk átáramlik. Ne vonjunk kerítéseket magunk köré. Ez a történet azt üzeni. Ne fedjük be szemünket. Ne húzzunk kerítésünket magunk köré, hogy a problémák ne jöjjenek be az életünkbe, ne érintsenek meg minket. Ne tegyük ezt. Ez nem az Úr Jézus stratégiája. Ő kikötött. Bement oda. Nem azt mondta, hogy menjünk innen, nem azt mondta, hogy Heródes tegye rendbe a parlamentbe, és hozzanak egy törvényt, hogy ne koszáljanak itt ennyien, itt ilyenek. Nem ilyeneket csinált. Ő beengedte az életébe ezeket, és ő belelépett szintén. Ez nem azt jelenti, hogy akkor nem lesznek örömek az életünkbe, sikerélmények, stb., hiszen Jézusnak is volt. Nem csak ilyenekből álltak a napjai. De ő nem csukta be a szemét, nem ment el mellette. Ugye, és mit fog tenni? Összegzés. Felelőssé tesz bennünket, azt mondja, hogy rátok is tartozik, ránk is tartozik, ne csukjuk be a szemünket. Önismeretre hív bennünket. Nézd meg, mit van. Azt elkérem, ugye, odadod, vagy nem adod. Ha odadod, megáldja. És ezzel átlényegül az, amit van, és aki vagy. És Isten országa szempontjából alkalmassá válik valamire. Biztos, hogy meg fogja törni a szívedet. Készülj rá. Nem lehet egy olyan világban, ahol a bűn még itt van, fájdalommentesen Krisztust követni. Hozzátartozik az öröm is, az újongás is, sok minden hozzátartozik, de fájdalom is hozzátartozik, és ettől jobbak tudunk lenni, ettől Krisztus mellett elkötelezettebbek tudunk lenni. Szükségünk van arra, hogy fájjon, aminek fájnia kell. És visszaadta nekik tehát, hogy megosszuk másokkal azt, amit Istentől kaptunk. Na, tudjuk-e, akarjuk-e, hogy erre mondjunk igent. Egy ilyen Jézusnak igen mondjunk. Akár a jövő héten. Ne csukjuk be a szemünket, vegyük észre a kollégát, lássuk, ami az utcán van. Ha csatlakozhatunk valahova, és tehetünk valamit, hogy egy picit jobb legyen másoknak, akkor tegyük meg. Ne mondjuk azt, hogy van nekünk is elég bajunk, küld el őket Jézus, hogy oldják meg ők. Amen. Azt kérem tőletek, hogy egy picit csendesedjünk el, csukjátok be a szemeteket, hajtsuk le a fejünket, és inkább most próbáljunk négy szem közbe kerülni az Úr Jézussal. Sokan ülnek mellettünk, de egy picit próbáljunk úgy jelen lenni, hogy csak az ő számára. És tedd fel a kérdést magadnak, hogy miért kellett hallanod ezt az igét, vagy erről a tanítást, és hogy mire hív téged az Úr Jézus, és adj egy választ. Lehet azt mondani, hogy Uram, én most, ahogy engem eltalált, én most erre még nem vagyok alkalmas, de akarok bízni benned. Segíts nekem, hogy jobban tudjak bízni benned, hogy igen mondjak erre. Vagy lehet, hogy ebből a négy dologból valamelyik éppen aktuális most. Szóval mondjuk ki az Úr Jézusnak őszintén azt, ami a szívünkben van, válaszoljunk, és egy kis csend után én befejezem imádsága, és visszaadom Gabinak a szót. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy azért vagyunk itt, mert nem mentél el mellettünk sem, úgy, mint akihez nincs közöd. Köszönjük, hogy azt a legmélyebb, legcsodálatosabb, letitozatosabb dolgot vállaltad, értünk, amit mi talán föl se tudunk fogni, hogy hozzánk hasonló emberré váltál, hogy kibújtál a bőrödből, hogy magadra vedd a miénkét. Nem mentél el mellettünk, hanem közénk jöttél, azonosultál velünk, szerettél minket, és áldozatot hoztál értünk. És ezzel egy új lehetőséget adtál nekünk egy más életre. Köszönjük a te keresztedet, a te halálodat és a te feltámadásodat. És azt is köszönjük, Úr Jézus, hogy hívsz bennünket arra, hogy kövessünk téged bátrabban, nagyobb bizalommal, többet hinni rólad, és többet hinni arról, amit te bennünk és rajtunk keresztül tenni tudsz. Segíts nekünk, hogy a következő napokban, hogy tesszük a dolgunkat, munkahelyen, iskolába, otthon, hogy ott legyen bennünk ez. Engedjük, adjuk oda te kezedbe az életünket, a napjainkat, az óráinkat, és engedjük, hogy azt tegyed, amit te jónak látsz. És köszönöm, Úr Jézus, hogy kitartotta a hangom. Amen.